kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyházak társadalmi szerepvállalása nem múltidézést, hanem jelenkori közösségépítést jelent. Jelentette ki a gondoskodás politikáért felelős államtitkár a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Szakolyban. Fülöp Attila a Szent Helena görögkatolikus integrált szolgáltató központ idősek otthonának ünnepélyes megáldásán arról beszélt, az egyházak elsődleges feladatán, a hitéleten túl van elismertebb társadalmi szerepe, ez pedig a karitás és a rászorulókról történő gondoskodás. Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, az idősek bentlakásos otthonával nagy hiányt orvosol a térségben a görög katolikus egyház, amiért köszönet jár. 3%-os otthonteremtési hitelprogramot indít a kormány azok számára, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni, korhatár nincs, jelentette be a miniszterelnök. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni, tehát 3%-os kamaton, a teljes utamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet, 10% önrész mellett, az ingatlan Magyarország bármely településén lehet, ismertette Orbán Viktor. A piaci hitelkamatok jelenleg magasak, 6-8,5% körül mozognak, ez a konstrukció ennek kevesebb, mint a fele, hívta fel a figyelmet. A kormányfő azt is bejelentette, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthon felújítás tervezőknek nyújt majd segítséget, reméli, hogy több százezer család számára. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet a területért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, média munkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke a Facebook oldalán. A jobbikos Sass Zoltán azt írta, a bizottság tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Dömötör Csaba. Ez szerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a magyar piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Meghallgatta májusban alakult asszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. A kormányfő a bejegyzésben tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egyharmadnyi Balaton vizét tárolják és eljuttassák az asszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Szeptembertől és majd januártól is tovább emelkedik a tanárok és óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, a következő évi béremelés során pedig majd január 1-től. A tanárok átlagbére az idei évben már eléri a bruttó 850 ezer forintot. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a belügyminisztérium köznevelési államtitkára. A debreceni Alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette Marusa Zoltán a helyszínen. Elbírálták az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait. A korábbi évekhez hasonlóan idén is 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta a honlapján az országos főigazgatóságuk. A parajdi bányakatasztrófában érintett állami vállalatok vezetőinek leváltását kéri a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A korontpatak és a kisküküllő sósvízzel való szennyezésért felelős döntéshozók felelősségre vonását kérik a környezetvédők is, akik civilként büntető feljelentést tettek a román legfőbb ügyészségen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Elmegyek, vész a hajnali gyors, majd nézheted, miként törleszt a sors.
Yeah. szavait elhagyta, kereste nem talál, legyétek hófehér, fekete hollók köz, álmodni, mert szeretni tud mindenek fölött.
Milliárdból egy vagy csak, légy önmagad, másnak járhat a szájadra, az életed nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva, mint egy bivaj, volt már kígyó a mellem, verebek szittok, de pár villamen vihar, halljam, mint egy fehér a fekete holló köz.
Süt a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég, zene szól, italot töltöm, ahogy szereted, nincs is köztünk szakadék, csak a hív meredek.
Azt, amit érzek, te is érzel, hogy illúzió csak az egész. Ahogyan néhet, olyan képet, olyan varázslatot áll elég. Fehér holló.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pápai Erika, Jászai Mari díjas színművésszel beszélgetek életének nagy fordulópontjairól, karrieréről, valamint a művészetről.
Vendégem egy olyan művész, aki számtalan színház és filmes szerepet tudhat magáinak, valamint szinkron színészként is megismerhettük már. Nagyon sok szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál.
Üdvözlöm.
Mikor kezdődött a pályára való felkészülés, és hogy jött ez az ön életében?
Talán a zene az, ami leginkább a legkorábbi évekből mellettem volt. Anyukám nagyon sokszor vitt minket koncertekre, operába, orgonahangversenyekre, és a Kodály Zoltán zenei általános iskolába jártam, ahol egy fantasztikus tanárnőm volt, Princ Egonné, aki annyira megszeretette velünk az éneklést, a szereplést, a zenét, és a szavalás, a vers, az nagyon hamar jött, de nem az én ötletem volt igazán, hanem azt gondolom, hogy inkább látták rajtam, úgyhogy egészen pici koromtól kezdve minden évzáról, még évnyitón kellett szavalnom, de tényleg kellett, mert nem én találtam ki. Aztán elküldtek versenyekre, szavaló versenyekre, és aztán jöttek a sikerek, mindig megnyertem ezeket. Szóval ilyen egészen egyszerűen, de a színész válásom az azért ennél sokkal komplikáltabb volt. Egyáltalán nem akartam színésznő lenni, tehát nem volt bennem ez a vágy. Ennek ellenére az Asher Oszkár irodalmi színpadhoz jelentkeztem 14 éves koromban, de főleg azért, mert a nővérem is oda járt, meg nagyon különleges és nagyon jó csapat volt. De gondolom, hogy ez bennem volt, úgyhogy végig játszottuk a 4 évet a gimnáziumban, és aztán az egyre nagyobb örömmel töltött el. Olyan sok mindent tanultam, képeztek, rengeteget szerepeltünk, sikeresen vittek minket rádióba. Azt sem mondhatom, hogy igazán én találtam ki. Talán ehhez nem volt nekem annyira hitem vagy ambícióm. De amikor az ember valamiben érzi, hogy jó vagy sikeres, akkor aztán viszi arra az élet. Ennek ellenére jelentkeztem egyetemre is, és Amikor felvételiztem már a színművészeti főiskolára, akkor azért már nagyon szerettem volna, de ennek ellenére nem vettek föl elsőre, ami nagyon jót tett, mert nagyon gyermek voltam még. Kellett az, hogy megérjen bennem az, hogy ez a pálya, ez nekem fontos, és hogy én elég erős vagyok ahhoz, hogy ezt végigcsináljam, úgyhogy nagyon nagy iskola volt sok siker után, ami ért akkoriban, hogy jöttek ezek a kudarcok a színművészeti főiskola felvételén. De aztán fölvettek egyetemre, aztán fölvettek a Várszínház stúdiójába, és aztán utána fölvettek végül is a színművészeti főiskolára. Úgyhogy aztán pedig nagyon elindult az életem, ott olyan nagyon hirtelen elindult harmadéves koromban, nagyon gyorsan. Tehát mindazt a pár évet, amit ott még az ajtó előtt töltöttem, a bejutásra várva, azt aztán felpörgette az élet. Mindaz a furcsaság, szokatlanság, mindenféle képességeim egyszer csak értelmet nyertek. Hiszen ez azért volt, mert ez kell ide, hiszen ezért volt ilyen, mert ez mind-mind oda vitt a pálya felé. És akkor ez egy reveláció volt, amikor a képességek, azok furcsa képességek egyszer csak itt értelmet nyertek. Ez volt az egyik. A másik legfontosabb dolog, hogy miközben prózai osztályba jártam, Békés András volt az osztályfőnököm, aki az Operaház főrendezője volt. Iglódi István volt az zenésmestersi tanárom, aki a József Attila Színháznak, aztán a Nemzeti Színháznak volt az igazgatója. De a legfontosabb találkozásom Bagó Gizella énektanárnőmmel volt, professzorasszony most már, Emerita professzorasszony a Színművészeti Egyetemen, aki felfedezte, vagy aki eljuthatott oda, hogy megismerem a saját hangomat a szó minden értelmében. Úgyhogy onnantól kezdve aztán a zenés szerepek nagyon gyorsan megtaláltak, és akkor ez a próza, a zene az egész életemben egymás mellett futott.
Ha már szerepek, akkor ki tudna emelni egyet? A színházi szerepek vagy filmes szerepek, milyen közelebb a szívéhez, hogy érzi?
Szerencsés vagyok, mert amikor túl sokat énekeltem, akkor a prózára vágytam, amikor túl sok prózát mondtam, akkor az éneklésre vágytam, amikor a színházban nem éreztem jól magam, akkor másik színházba hívtak, amikor kellett, akkor elmentem forgatni. Akkoriban a rádió is nagyon komoly munkákat adott, rengeteget szavaltam, rengeteg verses műsorban voltam, de ugyanakkor a televízióban nagyon sok show műsor is volt, amiben akár karácsonyi műsor, akár ilyen olyan amolyan, akkoriban rengeteg ilyen zenés jellegű műsor is készült, miközben forgattam tévéjátékokat, rendkívül sokat. Tehát nagyon-nagyon széles volt az a spektrum, amiben én mozogtam, és ez egy nagy adomány volt nekem, nagyon sok minden átsegített a zenés sikerek és a filmes munkák, mert a színház sokszor nagyon nehéz, nagyon, nagyon munkás, nagyon igénybe veszi az embert, és nagyon fárasztó, és nem mindig ad olyan töltést, amit esetleg egy másik helyen megkaphattam. Tehát ugye délelőtt színházban próbáltam, utána mentem szinkronban, vagy rádióban, vagy forgattam, vagy zenés műsorokban szerepeltem, önálló esteket csináltam, Budapest nagyon-nagyon sok színházában meghívtak vendégnek, nagyon sokat tapasztaltam, nagyon sokféle műfajban használtak, vagy próbáltam ki magam. Még találkozhattam azokkal az igazán emblematikus, legendás színészekkel, akik sajnos már nincsenek közöttünk, de ha csak pár nevet említhetek, Rutka Éva tanárom volt, a Végszínházban is voltam, akár Darvas Iván, Benedek Miklós, most éppen ugye eszembe jutott, hogy már ő sincs közöttünk, Szacsvai László. A Végszínház teljes társulata, talán nem is tudom felsorolni, az idősebb kollégákat, akik ott voltak, és aztán akkoriban még a Hernádi Judit, Bánsági Ildikó, később még szintén színháztagjai voltak, még találkozhattam például Páger Antallal, szóval egyszerű kollégákkal, és a filmes munkáim során pedig Besenyei Ferenctől kezdve Agárdi Gáboron, Nagy Kállai Ferenc, akkor nagy legendás férfi színészeivel dolgozhattam együtt, akár Szilágyi Tibor, vagy nem tudom, Balázs Péter is, akár Tahitót László, akivel különösen nagyon szerettem őt. Rengeteg olyan tapasztalatom volt, ami nekem nagyon nagy ajándékként jelenik meg a mostani életemben.
A szinkronszínészet ezzel teljesen párhuzamosan fut, vagy a sokkal később?
Nem, de kicsit túlságosan most egy olyan, nem tudom miért az utóbbi pár évtizedben ilyen nagy jelentőséget kapott a szinkronszínészet. A szinkron az csak egy pici része az ember életének, a rádiós munkák, az egyéb fellépések, ahhez képest a szinkron az inkább csak az ötödleges volt, vagy hatodévos dolog volt. Az úgy kezdődött, hogy tanítottak nekünk szinkront. Aki igazi jó színész, az szinkronizál. Tehát igazából az a fogalom, hogy szinkron színész nem létezett. Nincs. Most már van, de mi, akik még egy másik gondolatban nőttünk fel, számunkra ilyen nincs. Valaki vagy színész, vagy nem színész. Tehát ez is picit olyan, mint van zenész színész, vagy nem tudom, de az igazi színész az énekel is, és táncol is, és prózát mond. Tehát az egész, az összművészet. Úgyhogy a szinkron ennek egy pici szelete, már főiskolás koromban tanultam, rögtön elvittek, rögtön kaptam nagyobb szerepeket, de az egy nagyon jó megélhetési forrás volt, mert a szinkronban mindig azonnal fizettek. Tehát a szinkron volt az, ahol azonnal, tehát ugye rádióban, tévében, nem tudom, micsoda filmforgatásnál az ember, csak nagyon később kaptam a pénzét, de a szinkron az mindig arra volt jó, hogy az embert fönntartsa, akár főiskolásként. Aztán az életemben, hogy ez miért alakult úgy, hogy aztán talán azért, mert a színpadi munkáimat visszaszorítottam, talán azért, mert országosan az embert a filmekből, a televízióból ismerik.
Ha jól tudom, akkor szabadúszóként tevékeny. Most igen. Főként, vagy most is?
Hát szabadúszó vagyok most egyfelől, de más most már a Színház és Filmművészeti Egyetemnek vagyok az adjunktusa tanára, zenésmesterség tanára, és amellett szabadúszó. Igen, az Víg Színház tagja voltam nagyon-nagyon sokáig, aztán felmondtam a fiam születése után, döntöttem úgy, hogy akkor én most szeretném magam megpróbálni. Azért egy nagy színházi élet az mindenféleképpen olyan, mint egy gyár, ahol a 30 napból 30-at játszik az ember, amellett dolgozik éjjel-nappal. Tehát azt gondolom, hogy van egy pont, amikor már egy érési folyamat, amikor az ember szeretné a saját életét jobban a kezébe venni. Úgyhogy én ezért hagytam ott végül is a Víg Színházat, és aztán játszottam végig mindenhol, Budapesten, vidéken, és ez most is így van.
Nem volt ez nehezebb kilátástalanabb?
Ez egy óriási nehézség. Tehát ott hagytam egy, ha csak azt még mondhatok, hogy ott hagytam egy stabil közalkalmazotti állást. Nem is értették, hogy miért jöttem el. Művészi jogúból jöttem el. Kifejezetten művészi jogúból. Tehát anyagilag nagyon rossz volt, nagyon nehéz volt, és nagyon nagy nehézség. Tehát nagyon nehéz volt egy kis gyerekkel, egy csecsemővel, úgyhogy az embernek nincsen nyáron fizetése, meg annyi pénzt keres, amennyit dolgozik. Nagyon-nagyon nehéz volt, de én pontosan tudtam, hogy a világ errefelé megy. Később nagyon érdekes volt, amikor nőttem, hogy 5-10 év múlva jöttek a kollégák, és engem kérdeztek, hogy akkor hogy kell csinálni, meg milyennek a titka. Nem tudom, én ezeket pontosan látom folyamatokat előre, tehát a világ nem erről szól, már muszáj rugalmasnak maradni. Lelkileg is, művészileg is, és mindenféle szempontból. És annak nagyon nagy záloga, hogy az ember merjen. És én erre ösztönzöm a saját gyerekemet is, és a növendékeimet is, hogy merjenek. Tehát gyáván is félve, persze természetesen mindig meg lehet magyarázni, hogy az ember miért marad ott, miért vállal kompromisszumokat, de én azt gondolom, hogy bátornak kell lenni. Úgyhogy ez így történt.
Nőként azért mégiscsak nehezebb, azt gondolom, a művészek sorsa. Ezt hogy gondolja, hogy látja?
Természetesen. Nagyon. Igen, és ami még nagyon nehéz, egyrészt, hogy soha nem vagyunk egyformák, mint most sem megítélésben, sem anyagilag, sem ilyen szempontból. A női szerepek a művészetben nagyon izgalmas, hiszen nincsen női hegedűs, vagy női nem tudom, csellista, vagy nem tudom, van csellista, meg hegedűs, meg van színész. És nem színész nő és színész férfi van, hanem színész van. És ugye, ha én játszom a főszerepet, mint nő, és egy férfi nekem statisztál, vagy mellékszerepet játszik, akkor én vagyok az, aki az egészet viszem a hátamon. Itt tökéletes művészi egyensúly van. És ehhez képest pedig, ugye, van ez a fajta megítélés, hogy a nőnek milyen szerepet kell betölteni. Egy színésznő nem tud olyan szerepeket betölteni, mert ha dolgozunk, pontosan egyenrangú gondolkodó lény vagyok, pontosan egyforma alkotó személyiség vagyok. Semmiféleképpen nem aláfölé rendelt, hanem egyformák vagyunk. És ezt a magánéletben is nagyon nehéz és egy nagyon finom, hát a marionett játék az, hogy a nőiséget megőrizve a színpadon is, és a magánéletben is, mégis az ember a saját művészi és emberi mi voltát hangsúlyozza.
Egy színésznőnek egy az álma, egy jó darabban jó szerep. Az alkalmat szorongva várja, hát egyebet mit is tehet? Új izgatott, ha itt az óra, és dönt a nagy direkció, hisz annyi a színházi róka, mit ér, ha nincs protekció? Egy szó, mint száz, ez a színház, hogy miért csináljuk csak? Mert imádjuk. Ha érzed a varázsos illatot, a parfümmel kevert masztik szagot, csak érintsd meg a függöny bársonyát, és rájössz, hogy nincs ennél szebb világ. A reflektor szebben süt, mint a nap, a színész bejárónál az úcs kapott, a zsinór padlás a fejed fel, nem lehet. A pompás vagy a kopott színfalak, a süllyesztő a vén színpad alatt, a sugójuk ásítozva néz feléd, a zenekar próbál egy új zenét. Úgy lehet, hogy ez csupán képzelet, itt nincsen hazugság, csak képzeled. Ki egyszer a szívét adta oda, a színház egy kicsit bolondos a pálya, ezt tagadni nem szabad. És ki csak szerencséjét várja, az könnyen hoppon marad. És mégis mindig-mindig várunk, a sikerről álmodunk, és fortunánál sorba állunk, ha vesztünk, nem csodálkozunk. Egy szó, mint száz, ez a színház, s hogy miért csináljuk csak? Mert imádjuk. Ha érzed a varázsos illatot, a parfümmel kevert masztik szagot, csak érintsd meg a függöny bársonyát, és rájössz, hogy nincs ennél szebb világ. A reflektor szebben süt, mint a nap, a színész bejárónál az úcs kapad, a zsinór padlás a fejed felett, a mennyország ennél szebb nem lehet. A pompás vagy a kopott színfalak, a süllyesztő a vén színpad alatt, a sugójuk ásítozva néz felé, a zenekar próbál egy új zenét. Úgy lehet, hogy ez csupán képzelet, itt nincsen hazugság, csak képzeled. Ki egyszer a szívét adta oda, a színház nélkül nem élhet soha.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Pápai Erika Jászai Maridia színművésszel beszélgetek életének nagy fordulópontjairól, karrieréről, valamint a művészetről.
Hogyan néznek ki a mindennapok? Mennyire terített a naptár? Hogyan telnek a hetek?
A mai este ilyen tercén együttessel töltöm itt Egerben, és ez nekem nagy szív. Ugye, mert miközben az ember komoly zenét hallgatja, olyan csodálatos versekkel találkozik, amivel egyébként nagyon már egyre kevesebbszer, ugye pont amit említettem, talán hogy olyan komoly verses műsorok voltak a rádióban, voltak szép versek, még a televízióban is, amikor szavalhattam, de a versekkel az ember akkor kerül igazán kapcsolatban, hogyha el kell mondania, akkor önmélységébe kell belemennie, ami egyszer csak föltárja ennek az egész gyönyörűségét a versenynek, és ezt nagyon-nagyon szeretem. most már vége van az egyetemnek, három év is a növendékeim, és egy nagyon-nagyon szép vizsgákat csináltunk. Most volt éppen a múzeumok éjszakáján egy bemutatónk a Bajor Gizi Színész Múzeumban, előtte is volt színészportré címmel, aztán csináltam Federico García Lorcától kezdve mindenfélét nekik. A West Side Story-t megcsináltam egyébként kedvenc szerepekről, tehát a West Side Story volt az életemben, azt gondolom, az a fajta zenei csúcs, amit a legjobban szerettem, és ebből csináltam velük már részleteket másodéves korukban például. Szóval nagyon sok mindent ad egyébként a tanítás, egészen máshonnan közelít az ember, de a saját múltamból is elő tudok bányászni, és a saját tudásomból, amit nekik át tudok adni. Tehát ezennek vége van, van még egy nyári játékon. Most a szinkront említve volt egy egészen hihetetlen szinkronom, 8 rész, 8-szor 1 óra, és 8 órát kellett végigbeszélnem. Az Éva Longoriát szoktam szinkronizálni, és neki van egy ilyen sorozata, egyszer Mexikót utaztak gasztronómiai módon körbe, most pedig Spanyolországot. És ez most Spanyolországot gasztropolitikai, gazdasági, kulturális szempontból vitte végig, és egyfolytában beszélt. Na hát mondjuk ez aztán, úgyhogy ennek is tegnap fejeztem be, ha itt vagyok, és akkor még a jövő héten van egy kis diplomát adó a fiamnak, úgyhogy szerintem ilyen nagyon most már lassan-lassan találjon egy kis pihenés.
Akkor elég sűrű. Térjünk vissza egy picit a mai koncertre. Igen. Miről szól ez az előadás?
Hogy miről szól, tele van darabokat játszanak a trió tagjai, és nekem pedig a tematikát úgy állították össze, ami egészen gyönyörű, hogy ezek a versek, amiket most el fogok mondani, Goethe, Keats, Yeats, Vajda, János, Petőfi, Vörös Sándor, és még sorolhatnám, ezek a versek mind egy gondolatra épülnek, ami szerintem most iszonyatosan fontos, a jelen érzésében a pillanat öröméről szól, a természet adta megélés és nyugalom mindenhol, az élet öröme, miközben mindenféle megpróbáltatás éri az ember, de mégis milyen választ ad rá. Tehát nagyon sok szépség jelenik meg ezekben a versekben, gyönyörű, szép, ahogyan a természet, ahogyan abban létezik az ember, ahogyan rácsodálkozik arra, ahol él, ahogy ez ő ráhat, ahogy azt a jelen pillanatot megéli. Van egy olyan mondani valója ennek az estének, ami nagyon sok műsorban szerepelek velük szerencsére, de azt kell mondanom, hogy ez most, ma talán az egyik leggyönyörűbb, amit át lehet adni. Én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire hat. Az biztos, hogy rám borzasztó van. Tehát nekem, komolyan mondom, ez egy olyan, hogy én élvezem. Tehát örülök, amit hallok, ahogyan ők játszák, és amiket én nekem van alkalmam van tolmácsolni, vagy elmondani.
A szív békéje, ugye nem hiába ezt a
címet. Igen, ez a szív, békéje, így van. Őrült bátorság ezeket a verseket elmondani. Hihetetlen fontos, hogy ezt valaki meghallja. Mert azt gondolom, hogy olyan nyugalmat, életigenlést ad, ugye a 17.-18. századtól megyünk fölfelé, hogy pontosan ugyanolyanok voltunk, pontosan azokon mentünk keresztül, pontosan olyan nehéz volt, még talán sokkal nehezebb volt, de ennek ellenére is, akár Petőfi milyen választod erre. Vagy Burst, igen, őt kifelejtettem például. Hát az életigenlés, de nem egy bugyuta mámor, hanem a megszenvedett élet nek a boldogsága. Akkor is jól vagyok, akkor is úgy élek, akkor is megcsinálom, akkor is hiszek ebben a pillanatban. Úgyhogy szerintem ez egy egészen kivételesen gyönyörű műsor.
Mit üzenne a mai fiataloknak?
Mivel tanítok, ezért a dolog az egyszerű. Tehát én azt gondolom, hogy mindig vannak nagyszerű példák. Én azt gondolom, hogy minden fiatal csodálatosan tiszta, és mindenki elindítja az életét. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a felelőssége azoknak, akik átadják ezeket a dolgokat. Tudom, tapasztaltam, hogy ezzel a 3 év alatt ezek a növendékek milyen hatalmas utat jártak be, nem csak szakmailag, és nem csak technikailag, hanem a lelkükben, a gondolkodásukban, azt, hogy ezt a pályát választják, és azt, hogy milyen borzasztóan fogékonyak minden jóra, tehát azt viszik tovább, amit mi adunk nekik. Nincs elveszett generáció. Ugye imádjuk ezeket a ilyen generáció, olyan generáció. Nagyon-nagyon szeretjük azt mondani, hogy megváltozott az idegrendszerük, megváltozott a gondolkodás. Az idegrendszerük lehet, hogy valamennyivel másképpen reagál, mert hiszen túl sok mindent kapnak egyszerre, de azt mondani, hogy megváltoztak a fiatalok, mások másképpen gondolkodnak, másképpen. Ez azt gondolom, hogy tökéletesen életidegen. És egyre teljesen hamis gondolkodás. Semmiben nem változtak meg, csodálatosak a fiatalok. Mi nem vagyunk csodálatosak. És mindig is azt gondolom, hogy egyéni példákat lehet adni, és egyéni válaszokat lehet adni a helyzetekre. A helyzet az mindig nehéz, de nem annyira nehéz, mint Petőfinek, vagy Börsznek, aki éhezett, vagy Víjónak, vagy nem tudom. Tehát nem koncolták fel, nem akasztották fel. Nem olyan borzasztó ez, amiben élünk. Mindenkornak megvannak a nehézségei, de egyáltalán nem nehéz, de az, hogy én mit mutatok ebből nekik, az viszont szerintem iszonyatosan fontos családi szinten és a tanítás szintjén is, hiszen onnan kapják ezeket az inspirációkat. És még egy dolog, hogy igenis, 18 éves gyerekek is hihetetlenül megváltoznak. Fantasztikus dolgokat lehet nekik megtanulni, és ha ők nem tudnak valamit, mint ahogy én ezt tapasztaltam, az nem az ő hibájuk, hanem valaki nem tanította meg nekik. És én azt gondolom, hogy mindig lehet tanulni, különösen a művész gyerekekkel nyilván könnyebb, mert van egy erős céljuk. De hogyha az én fiamnak is van egy erős célja, mert valami felé indul, akkor hihetetlenül befogadóak. Én nagyon hiszek az oktatásban, én nagyon hiszek a művészetben.
Mondta, mit viszel magadon, vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette. S ha úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvész galamb. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, formáld a darabot a szavakkal. A díszlet az maradjon itt, minden más az befér. Az életem adnám, ha te kéred, mosolyt egy zsákkal, hát ígérd meg. Itt hagyod bánatod, orrot lúgatni nem ér. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvész kalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, hagyd itt az egót egy adaggal. A karmád a karmával megkarcol, bánhatod még. Mert élet fogytig az ítélet, a színpadon állni, amíg élek. A végén, ha szeretsz, az öltözönbe kísérsz. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, itt játszanék tovább. Kalap, ha a színpadról meglátom Istent, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mert itt van a színpad és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pápai Erika Jászai Mari díjas színművésszel, életének nagy fordulópontjairól, karrierjéről, valamint a művészetről beszélgettünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Glázer Katona Zsuzsanna beszélgető társam, aki a VOSZ női vállalkozói szekció elnöke. Tisztelt elnök asszony, nagy szeretettel köszöntöm, és végtelenül hálás vagyok, hogy itt ezen a sűrű mai programon, a konferencián időt szán nekem, hogy a rádióhallgatókkal kicsit megoszthassuk az ön munkásságát, és hogy miért fontos az ön életében a női vállalkozói lét. Hogyan került kapcsolatba a mai konferenciával?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a megkeresést. A konferenciával kapcsolatban én felkérés alapján kerültem, mert a VOSZ női vállalkozói szekciójának országban 16 megyében vannak már női csoportjai, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében Fekete Anikó és Fodor Andrea viszi a csoportot, és Anikó tőlük érkezett a felkérés.
A VOSZ minek a rövidítése, és mivel foglalkozik ez a szervezet?
Vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége 1988 óta működik, elsősorban érdekvédelemmel foglalkozik.
És ha jól tudom, ön ugye a női vállalkozókkal foglalkozik különösképpen. Miért van ez így, és mi az ön feladata?
2022. november 21-én megalakult a női vállalkozói szekció a VOSZ keretein belül, és akkor azzal a céllal jöttünk létre, hogy edukáljuk, érdekképviseletet folytassunk, és egy erős szakmai vállalkozói közösséget tudjunk létrehozni. Ezzel a szándékkal jöttünk létre.
És miért pont a nők?
Mert úgy éreztük, hogy még mindig vannak olyan pontok, ahol a hölgyek háttérbe vannak szorítva. Tehát, hogy adjunk egy kis teret a hölgyeknek, a női vállalkozóknak, hogy merjenek vállalkozni, aki ezen töri a fejét, vagy pedig aki már vállalkozó, őt tovább képezni. Egyébként a képzési programjaink mindenkinek nyitva állnak a tagjaink számára.
És ha a kedves rádióhallgatók közül valaki kedvet kapna az önök képzésén részt venni, hogyan talál önökre?
Először is VOSZ tagnak kell lenni. Tehát egy belépési nyilatkozattal, és a belépési nyilatkozaton a női vállalkozói szekciót meg kell jelölni, és akkor tudnak hozzánk csatlakozni. És innentől mi küldünk mindenkinek minden rendezvényünkről, eseményünkről, megmozdulásunkról értesítést, és hát szerte az országban vagyunk, mint ahogy már ezt mondtam. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok megyében vannak már dedikált napok a különböző csoportjainknál, Fejér megyében például a minden hónap utolsó pénteke, Borsod megyében is, de sorolhatnám egyébként az országot, úgyhogy színes programokkal, nagyon informatív és hozzáadott értéket képviselő rendezvényeinken tudnak részt venni.
Hol lehet önöket megtalálni?
Facebookon, mégpedig a női vállalkozók oldalon. Itt most már van egy több mint 6400-as követőtáborunk, és erre büszkék is vagyunk, elmondom, mert köszönöm, mert tavaly március végén indítottuk, bő egy évnek a termése.
Én is résztvevője vagyok a mai konferenciának, és ott volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol az elnök asszony is részt vett ezen a beszélgetésen. Ezt szeretném, ha egy kicsit összefoglalná a rádióhallgatóknak.
Több kérdésem is volt. Az egyik az, hogy hogyan lettem én vállalkozó, és mit jelent számomra a VÓSZ női vállalkozói elnökének lenni. Erre én azt válaszoltam, hogy évtizedekkel ezelőtt kezdtem dolgozni, és hát a munkavilágában én egy kicsit szabadabbnak érzem magam, tehát hogy a vállalkozói lét adta szabadságot, választottam inkább. Na most vállalkozónak lenni nem azt jelenti, hogy 8-tól 4-ig, 5-ig dolgozik az ember, hanem amíg el nem végzi azt a munkát. Tehát az lehet, hogy hosszabb is, mint egy bejelentett munkaidő, viszont gondolati szabadság minden egyébben kreatív és felelősségvállalás az, ami benne van. És hogy mit jelent számomra a VÓSZ női vállalkozói szekció? Hát egyrészt egy nagy kihívást, nagy büszkeséget, mert ilyen rövid idő alatt, tehát olyan eredményeket értünk el, ami azt támasztja alá, hogy szükség van erre a fajta közösségre. Mi egy nagyon erős, támogató szakmai közösséget adunk vállalkozó hölgyek részére, vezető hölgyek részére, és gyorsan elmondom, mert ezt szükséges tudni mindenkinek, hogy mi nem egy feminista szervezet vagyunk, hanem egy vállalkozói szakmai szövetség, és érdekképviselettel, és edukációval, és közösségépítéssel elsősorban.
Ön ugye a hölgyek vonalát képviseli. Mit tanácsol most egy rádióhallgatónak, aki gondolkozik azon, hogy legyek vállalkozó? Ön miben tudná támogatni, megerősíteni, hogy igenis lépje meg az álmait, és merje megvalósítani a céljait?
Ez az egyik legfontosabb kérdés a vállalkozóvá válás során, hiszen itt egy ugyan anyagi függetlenség, és sok tekintetben függetlenséget biztosít a vállalkozói lét, de ugyanakkor bizonytalanságot is, és kockázatot is rejt magában. Aki most gondolkodik azon, hogy vállalkozóvá váljon, én annak azt mondom, hogy vágjon bele, próbálja meg, de minden esetre előtte tanuljon. Tehát, hogy képezze magát, tudja azt, hogy hogyan kell elkészíteni egy üzleti tervet. Ez mire ad választ? Arra ad választ, hogy amit ő elképzelt, hogy az a piacon releváns-e. Lesz-e neki vevőköre, fizetőképes vevőköre? El tudja tartani magát úgy, hogy befizeti a bérek után a járulékot egyáltalán? Tehát tudnia kell, én nem akarom elbagatellizálni, de tudnia kell azt, hogy az árbevétel és a nyereség az nem ugyanaz. Többen összekeverik. Ez gyakorlat nyilván nem általános, de vannak ilyenek is, tehát nagyon oda kell figyelni. Pénzügyeket ismerni kell, marketinget ismerni kell, a piacot ismerni kell, a beszállítókat, a vevőket, az értékesítési helyeket. Folyamatosan képezni kell magát. Amit én sugallni szeretnék egy vállalkozó hölgy részére, hogy ez a lifelong learning, hogy folyamatosan képezze magát. Ehhez mi adunk megfelelő támogatást, képzéseket, mentorálást. Ez mindig az adott helyzet hozza magával, kapcsolódni kell hozzánk, és akkor ezt nyilván oda tudjuk terelgetni a hölgyeket.
Ugye ez a mai nap is pont ilyenről szól, ahol sok vállalkozó hölgy gyűlt össze. Lehet azt mondani, hogy ez egy nemzetközi konferencia, tehát határon túlról, sőt az óceánon túlról is érkeztek ide résztvevők, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap is pont ezt bizonyítja, hogy igenis lehet vállalkozni hölgyeknek is, és megéri, hogy a céljait megvalósítsa az ember. Kedves elnökasszony, hogyan látja a mai hazai piacot a női vállalkozói körben?
Ma Magyarországon 83 ezer tisztán női menedzsmenttel rendelkező társas vállalkozás van, tehát a piacon szép számmal vagyunk, akik társas vállalkozás, és mellette még ott vannak az egyéni vállalkozók. Úgyhogy ezek a hölgyek általában, akikkel találkozunk, ők sikeresek. Abban a szakmában, abban a vállalkozásban, amit folytatnak és visznek, abban sikeresek tudnak lenni, mert komolyan gondolják ezt az egészet, és komolyan képezik magukat. Úgyhogy amikor még tanítottam, volt egy projektünk, amit országosan középiskolákban jártunk, és ott adtunk elő. Én vállalkozástant vittem, tehát a gyakorlati oldalát mutattam be a dolgoknak, tehát vállalkozói létet, és hozzá a szellemi tulajdoni jogvédelmet. És amikor ezt így előadtam, akkor ebben mindig beleszőttem, hogy tanulni kell, képezni kell magát az embernek. Mert ugye olyan világot élünk, hogy az tud előrelépni, aki gyorsan tud alkalmazkodni. És hát ugye ahhoz, hogy gyorsan tudja alkalmazkodni, ahhoz képezni kell magadat. Tehát ezt a gyerekeknek elmondtam, akkor csak csúnyán néztek rám, hogy ők most érettségizni fognak, és mit akarok én még tőlük. De amikor kijönnek az egyetemekről is a hallgatók, akkor sem ér véget azzal a tanulás, hogy a diploma a kezükben van, hanem utána folyamatosan kell fejleszteni saját magukat. És még valami, hogy a kiemelt partnerünk, együttműködő partnerünk, stratégiai partnerünk a SZÍD Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány, és ott vannak mentorprogramok, különböző szintű fejlesztési programok, úgyhogy ezzel is tudunk segíteni a vállalkozó hölgyeknek. De nem csak a vállalkozó hölgyeknek, hanem úgy általában a vállalkozóknak.
Úgy gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, esély, hogyha bárkinek kérdése van, vagy nincs elég tapasztalata, akkor önökhöz tud, illetve az önök szervezeteihez fordulni, és ott segítséget kaphat. És kedves elnök asszony, mik a célok, tervek a közeljövőben?
A nagyon közeli jövőben annyi, hogy június elején két helyen is megalakul még ünnepélyes keretek között női csoportunk. Az egyik a Csongrád megyei, tehát Szegeden, a másik pedig Békés megyében, Békés Csabán. De a távolabbi rendezvény terveink között a Női Vállalkozók Pódium szeptemberben fog majd indulni. Ez üzlettudománykultúra, és országosan minden megyébe visszük majd ezt a pódiumunkat, és nagyon színes programmal készülünk rá. És van még a tarsolyomban jó néhány. Még egyet elmondanék, ez a egyél jól, mozogj többet, élj tovább. Ez egy egészségmegőrző, betegség megelőző prevenciós programsorozatunk, mert az egészségügy is nagyon fontos, és hát hogyha kinek a kezében van a családok esetében ugye az egészség, hát az édesanyák, nagymamák, tehát a nőknek a kezében, és általában, nyilván nem mindenhol, de általában a hölgyek, úgyhogy részükre tartjuk ezeket a képzéseket.
Hát köszönjük szépen, ez nagyon jól hangzik. Tudjuk, hogy az elnök asszony is vállalkozó. Mit üzen a vállalkozó hölgyeknek?
Két dolgot. Az egyik, hogy ne adják föl soha. Valósítsák meg az álmokat, ahogyan elképzelték.
Bocsánat, azt még megkérdeztem, hogy mindig vállalkozó tetszett lenni, vagy korábban más is volt az életében?
Volt olyan, hogy igen, hogy alkalmazott voltam, csak én ennél sokkal szabadabb gondolkodású vagyok, és éppen ezért váltottam a vállalkozói létre. Mondhatni, most már 30 éve vállalkozó vagyok.
Gratulálok.
Igen. Köszönöm. Mit üzenek a vállalkozó hölgyeknek? Azt, hogy vigyék végig a gondolataikat. Ne adják föl semmiképpen. Csatlakozzanak egy olyan szervezethez, ami támogatást ad számukra. Ha más nem, egy olyan támogatói közeget, ahol ugyanolyan probléma, ugyanolyan gondolatisággal vannak további vállalkozó hölgyek, mint amilyen ő, tehát egy támogatói hátteret tud kapni, és képezni tudja magát folyamatosan.
És kedves Zsuzsanna, amikor nem elnökasszonyi pozíciót tölt be, akkor mivel foglalkozik?
Akkor én a Brandway & Compass Kft.-nek vagyok a többségi tulajdonos ügyvezetője, és ez a cég, ez vállalkozásfejlesztéssel, innovációs projektekkel, stratégiai technológia menedzsmenttel, akkor generációváltással, brandépítéssel, nagyon sokszínű egyébként a tevékenységi körünk értékelemzéssel foglalkozik. Tehát gyakorlatilag mindaz, amit egy vállalkozáson belül érdekes lehet, és fontos még egyébként a szellemi tulajdonjogvédelem, amire csak úgy legyintenek néha a vállalkozók, pedig ez egy tulajdonjog.
És ugye nagyon fontos napjainkban pedig igenis felértékelődik a jelentősége.
Igen, tehát én mire gondolok itt ilyenkor? Védjegyek, magyar és nemzetközi jogvédelmek, oltalomképességi elővizsgálatok, a védjegybejelentések, áruk szolgáltatások tanúsítása. Tehát nagyon-nagyon sok minden egyébként az, ami a téma kapcsán szóba jöhet. Még van még egy alapítványom is. Ez a Healthness alapítvány, amit kifejezetten azért hoztunk létre edukációs céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a daganatos, a szív- és érrendszeri problémákra, a csontritkulásra és a diabétesz problémákra.
Ami szintén sajnos nagyon aktuális a mai magyar társadalomban.
Nagyon-nagyon aktuális, ugyanis nem csak azért, mert esetleg nem mozognak, vagy nem megfelelően táplálkoznak, hanem nagyon sok minden van egyébként a háttérben. El kell járni szűrésekre is. Néha az emberek félnek attól, hogy milyen eredményt kapnak, és ezért nem mennek szűrésre. Pedig most már például a daganatos betegségek közül nagyon-nagyon sokat tudnak, ha idejében elfogják, akkor azt gyógyítani tudják, majdnem 100%-osan.
Kedves elnök asszony, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert és jó egészséget kívánok munkájához.
Köszönöm szépen.
Thank you. Kedves hallgatóink, Glázer Katona Zsuzsannával, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége női vállalkozói szekció elnökasszonyával Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!